áldott legyen az Isten, és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atya, aki megáldott minket minden lelki áldással, mennyekben a Krisztusban. Amen. Isten igét az Ószövetségből olvasom, Eszter könyve 3. fejezetéből, a 7. verstől. Ahasvérus király uralkodása 12. évének első hónapjában, a Niszán hónapban, Púrt, azaz sorsot vetettek Hámán előtt napról napra, és hónapról hónapra, a 12. hónapig, az Adár hónapig. Akkor ezt mondta Hámán Ahasvérus királynak, van egy nép, amely elszórtan és elkülönülten él a népek között birodalmat minden tartományában. Törvényei különböznek minden más népétől, és a király törvényeit nem tartják meg. Mielőtt megkezdeném a magyarázatot, itt előttetek köszönöm meg Istennek, hogy itt lehetek. Egy nagyon nehéz küzdelmes rossz éjszaka után, de nagyon vágytam már arra, hogy találkozzunk. Köszönöm az Úr Jézusnak, hogy megadta a lehetőséget, és most úgy köszöntök mindenkit, ahogy tudok. Először azokat köszöntöm, akik forró szívvel szeretik az Urat. Köszöntöm azokat, akik szeretik az Urat, tehát gyűlölik a gonoszt. Azokat is köszöntöm, akik ki meg beugrálnak a küszöbön, hagyják abba, mert egyszer, mikor kiugranak, bezárul az ajtó. Köszöntöm azokat is, akik hideg szívvel vannak itt, kihűltek már. Ez a köszöntés egy hívás Krisztushoz. Mennél közelebb megyünk, annál erősebb a fény, és erősebb a meleg. A fizikának ez egy csodálatos törvénye. Ha a fényforrásnál én távolodok tízegységet, százszor gyengébb a fény. Ha tízegységgel közeledek, százszor erősebb. Az Úr Jézushoz még kifetítve is oda lehetett menni. A keresztfán, a latoloza ment. És fájó szívvel szólok azokhoz, akik még nem ismerték meg az élő Krisztust, akik holtan jöttek be, ha van ilyen, menjenek haza élettel telve. Aki a fiú, az él az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. A mostani szolgálatomnak egy fő célja van. Hazánkat egyre jobban ellepi a zsidó gyűlölet, az antiszemitizmus. Megdöbbentem, amikor református lelkipásztoroktól hallottam olyan kegyetlen, gúnyos, istentelen beszédet a zsidókról. Én tudom azt, hogy ez a világ legmakacsabb, legengedetlenebb, leghálátlanabb népe, de ez kettőjük dolga, Istené és Izraelé. Senki a kezét nem teheti rá Izraelre büntetlenül. Találtam a Zakariás próféta könyvében olyan igét, amely nagyon félelmes. Itt arról van szó, hogy aki Jeruzsálemre támad, Isten úgy megbünteti, nehéz kimondani, de így van leírva. Megrothat szájukban a nyelvük és a szemközükben a szemük. Aki Jeruzsálemre támad. Félelmes figyelmeztetések ezek. Nekem most beszélni kell egy emberről, aki a csillagok közé rakta a fészkét, Hámádról. Egy világbirodalom második embere. A második szolgálatomról is beszélek valakiről, aki szintén egy világbirodalom második embere volt, egészen más ember. Amikor az áldást elmondta Izsák Jákob felé, megmondta, hogy aki megállt téged, áldott lesz, aki átkoz, átkozott lesz. Én kérek mindenkit, biztos, hogy benne nincsen antiszemita ember egyetlen egy sem. De ahol csak halljátok, tudjátok, próbáljátok megállítani, merem mondani, amit most mondok. Úgyis a nyoma itt marad. Ha nőn állunk a zsidó gyűlölet Magyarországon, ritkábban fog sütni a nap. Kevesebb lesz az eső, drágább lesz a kenyér, több lesz az abortusz, kevesebb egészséges gyerek születik, több lesz a válás. Az egész nemzetközi világban a megítélésünk egyre rosszabb lesz. Ez a sátán műve. Most mondok egy mondatot. Nekem az Isten így adta, hogy így fogalmaztam meg. Az antiszemitizmus a sátán mosolya. Aki fel akarja deríteni az ördögöt, gyűlölje a zsidókat. Bántsa őket. Aki az ördögnek jó perceket akar szerezni, nevessen, amikor gúnyolják őket. Isten ezt a népet nagyon szereti. Most félretette, mi érettünk, hogy mi menjünk be. Nekünk mindent meg kell tenni, hogy segítsünk nekik, hogy ő be tudjanak jutni. Abdiás próféta könyvében ezt olvassuk. Ha olyan magas a szász is, mint a sas, és ha a csillagok közé rakod is fészkedet, onnan is ledöntlek, így szól az Úr. De miért? Mi volt előtte? Figyeljük csak meg! Edomnak ezt mondja. Ezt mondod magadban, ki tud ledönteni a földre? Minden kevésség és gőg mindig bukás van maga után. Benne van a Bibliában, hogy a bukás előtt mindig ott jár a kevésség. A fészekről, hadd szóljak egy pár szót. Mikor ezt a szót halljuk, hogy fészek, akkor először is felmelegszik a szívünk. De sokszor hallottam, búcsúztak, Józsikám, most már hazamegyek a kis fészkembe. Hát nem kis a fészek, hanem pár szobás lakás. De a fészek mindig az otthon melegét, a védettséget, ezt a benyomást kelti az emberben, amikor halljuk. De van egy másik jelentése is. Én mindig meggyászoltam ezeket az eseteket a szívemből. Az áprilisi viharok idején az Álmosdi református templom kertjében tele volt a föld fészkekkel, amelyeket lesodorta a vihar. Némelyikben még benne voltak a kis fiókák. A macskák egy-kettőre elkapkodták őket. Egyszer sikerült egyet megmentenem is. Ott álltam, mit csináljak, nem tudom felvinni a tetejére. Már régen másztam fára. Mert a pap vagyok, nem tudok fára mászni. Zakeus tudott, én már nem tudok. És ott ment el egy cigány gyerek, megszólítottam, mondtam neki, kapsz 100 forintot, ha ezt a fészket a két kis fiókával oda felteszed. Én nem tudom, hogy a cigányok egy kézzel hogy másnak is két lábbal, de egy-kettőre fenn volt. A kis madarak csipogtak, anyukájuk megtaláltak, a család összejött. Végtelen is a fészek. Volt egy idő, amikor az újságokban ott volt, hogy rengeteg madár pusztult el a jégesőbe. Egy kis jégszemecske a madár fejére, az akkora viszont nekünk a fejünkre esne egy fazék. Elpusztultak a jégesőbe, végtelen. A fészek ez is benne van. Jók könyvébe kijegyeztem azt az igét, azt írta Jók, hogy azt reméltem, hogy fészkemmel együtt húlok el. De őt is kiemelte Isten a fészekből. Most figyeljünk arra, hogy hogyan jár az Úr órája. Eszter könyvének az eseményeit, én gondolom, ismeritek. Azt történik, hogy Ahasvérus nagyon szeretett mulatni. Egy furcsa ember volt. Néha irgalmatlan volt, kegyetlen. Oda vett egy népet. Ha meg akarod ölni a zsidókat, a 127 tartományomban öld meg. Indiától Etiópiáig terjedt a birodalma. Lehúzza a gyűrőjét, odaadja egy ilyen gyilkosnak. Ugyanakkor megtörtént, hogy amikor Eszter lett a királyné, közkegyelmet gyakorolt az egész birodalomban. Elengedte a bűnösök büntetését. Ez egy nem uralkodni való ember, aki ennyire bizonytalan, ingatag. De ez minden véletlenül volt. Ez is mind a zsidókért történik. Azt történt, hogy a király kéthetes mulatozás után, amikor bemutatta a birodalma minden gazdagságát, eldicsekedett Eszteren és Balgán, elhatározta, hogy bemutatja Vásti királynének a szépségét is. Persze nem nagyon felöltözve. Hívatta a királynét, hogy lássák ezt a szép asszonyt. Volt benne annyi női öntudat, királynő volt, hogy nem ment. A király nagyon harangra gerjedt, dolgozott benne a bor. Megfosztották a királynői méltóságtól Vástit, jó, hogy az élete megmaradt. Azonnal kihirdették, hogy keresni kell egy új királynőt. Megindul a lányok begyűjtése. Én biztos vagyok benne, hogy Eszter nem akar királynő lenni. Nem kérdezték, nagyon szép volt, vitték. Megalázó helyzet. És megkezdődik a kozmetika, méghozzá 12 hónapig. Különféle szépítőszerekkel készítik őket. Nagyon érdekes, a Bibliában meg van írva, hogy Eszter nem akart valami mást, mint amit a fő kozmetikus nő adott neki. A többi lány mindig kért még valamit. Még meg akarták tetézni. Ő úgy hagyta, hogy Isten, ahogy odarendelte, hadd menjen minden úgy. Most eszembe jut ebből a pillanatban, hogy én is hogy értem ezt át a magam módján, amikor Krasznojárban a elosztó lágerben volt egy zsidó orvos, megtudta, hogy itt van egy magyar pap, behívott és mondta, hogy téged éjszakra küldenek, a sarkörtről még távolabbra, de én döntök, ha 1000 rubelt kapok tőled, mégy délre. Mondtam, én nem akarom megvenni az útvonalamat. Valaki már elrendezte az útvonalamat, nem veszem meg. És ha délre mentem volna, elpusztultam volna. Hallottam fogolytársaktól, akik mégis életben maradtak. A pocsolyát itták meg, esett az eső, zuhogott a fejük felett a vihar, de 60 fok meleg volt, elpárolgott az eső fent, magasban. Itták a sármos, hitták ki a levet, nagyon sokan elpusztultak. Én fáztam egy kicsit, de tiszta volt a levet, tiszta volt a víz. A havat meg lehetett tenni. Eszter nem akarta megvenni a holnapokat, rábízta az úrra. Nem tudta, hogy mindez miért történik. Szeretném a testvéreknek azt mondani, hogy nagyon sokszor nem tudjuk, hogy mit akar az Úr. Néha a végén megértjük, néha a végén sem. Ezt, amit majd csak odafent tudunk meg. De aki rábízta magát az Úrra, hagyja, vitesse magát. Én ezt átéltem 92 hónapon át. Vitettem. Voltak ott nehéz, voltak ott könnyebb idők. Nem kormányoztam az életemet. És most se kormányozom. Ha átengedem az Úr Jézusnak a vezetést, akkor minden jól van. Ézsaiás próféta megírta előre, hogy egy gyermek adatik, egy fiú születik nekünk, és az uralom az ő vállán lesz. Én beleírtam a Bibliába, hogy van, a vállán van. Az akkor jövő idő volt, most jelennek kell lenni, és jövőnek. Az ő vállán van, és mindig rajta lesz. Írjátok oda a Bibliátokba. Ézsaiás 9-ben ezt az ír. Ott van. Az uralom az ő vállán van. Olyan jó, amikor kinyitom, és odalapozok. Mindig is felvidulok. Jó van Zimány, ezt jól beírtad. Megdicsérem egy kicsit magamat. Igen, ezt jól írtad. Most tehát jön a királynő választás. Ez is olyan megalázó dolog volt. Meg kellett menni a királyhoz is. Sok érzéki öröm között el kellett nyerni az első helyet. Érdekes, hogy Eszterben itt is lehetett valami királynői. A többi igyekezett mindenképpen magához bilincselni a királyt, hogy ő legyen a királynő. Eszterben volt olyan valami a tartásában, hogy megteszett a királynak. Most a józan, amik fele volt, gondolkodása volt felül, és Eszter fejére tette a koronát. A király udvarban ott van a nagybátyja Eszternek a nevelő, Márdokeus. Megmondta Eszternek, hogy soha ne áruld el, hogy zsidó vagy. Milyen érdekes. Márdokeus nem tudta, hogy ezt miért kell mondani. Ugyanakkor, amikor Hámán előtt nem állt fel, és nem hajlogott előtte, megkérdezték, hogy miért nem, azt mondtam, hogy zsidó vagyok. Magáról megmondta, Eszter felül nem volt szabad. Csak Isten adta a szívébe ezt a gondolatot. Ő nem tudta, hogy miért. Testvéretek, újra elmondom, már úgy emlékszem, beszéltem erről, hogy nekünk egyetlen dologért kell felelnünk, hogy a megértett parancsot teljesítsük. Nem ránk tartozik, hogy miért utána. A megértett parancsot jól érteni szükséges, hogy a szív tiszta legyen. Ha a szív tiszta, a hallás is nagyon jó. És pedig mondjuk ki újra meg újra a mi atyánk szavaival, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Amint én megértettem Isten parancsát, mondom csendesen, hálásszívvel, ezt gyakorolom azonnal, örömmel, teljesen, végrehajtom. Én most 79 éves vagyok, soha még ilyen boldog nem voltam. Tudjátok, itt van egy hajó, amely nem régen kapta a 101. foltozást, a 101. léket, két kórházi kezelés. Befoltozták a 101. léket is. Már nincsen hajó, csak lékes foltok vannak, de még mindig szállítja a kenyeret. Olyan jó, ennyire szoros kapcsolatban lenni az Úr Jézussal. Én egészen megfiatalodtam. A szívem tele van békével, hárával, örömmel, sok szenvedés között. Mindig azt tapasztalom, hogy Jézus itt van, és az Úr Jézus jelenlétének a jó illatát meg tudom mindenütt jeleníteni. A kórházban voltam 3 napig a két ágyos szobában, egyedül voltam, volt egy jó párfogom, két ágyos szobát kaptam. A harmadik napon behoztak egy súlyos beteget, én is eddig voltam vízzel, tüdőm is vízben volt, ő is. Hitetlen ember, a keleti áruház főnek egy nyíregyházan az volt, most már nyugdíjban. A gazdaságot jól értette, de hit tekintetében teljesen sötét volt. Kezdtem neki beszélni az örök életről, a számadásról, Krisztusról. De ezt mondja ez a bölcs ember. Én elhinném, el tudnám hinni, hogy van feltámadás, örök élet, de mondja nekem, hol van az a sok lélek, aki már a földön ért, mikor meghalt, hol vannak? Jaj, de ostoba kérdés volt. Mondtam neki, hogy a mindenségnek sem a kezdetét, sem a másik oldalát nem is ismerjük. És éppen előtte hallgattam mindig ennek egy beszédét, az egyes csatornának a televízió csodamúlva adta. Ezt mondta Billy Graham. Az emberi agyban annyi idegsejt van, ahány csillag a tejútrendszerben. Az emberi koponya egy zsugorított, összeszorított tejútrendszer. És mondom neki, most figyeljen. Minden egyes is idegsejtől megállapították, pedig olyan pici, hogy nagyon meg kell nagyítani. Az agyunkban minden egyes idegsejt 10 millió másik idegsejtel tart kapcsolatot. Kérdezem tőle, hova férnek a kapcsolatok? Nem tudok felmit mondani. Hova férnek a kapcsolatok? Ez csak idegsejt, nem lélek. És hazajöttem, ott maradt. Másodszor is bekerültem a kórházba. Ugyanazt fekszik, most már nagyon rossz állapotban. Mondta az orvos, hogy ne lepődjek, mert nem ismer meg. Megfogtam a kezét, fölnézett, és most jött az érdekes dolog. Én nem hiába beszéltem neki. Fölnézett, nem azt mondta, hogy Zimányi vagy Józsi bácsi. A pap! Az, aki Istenről beszélt neki. Akkor ébredt fel igazán. Most a szívmélyén ott volt, hogy a pap. Engem úgy ismer, mint aki Isten szolgálja. A pap. Érdemes volt beszélni neki. Amerre járunk, mindenütt hordozzuk Jézus jelenlétének a jó illatát. Még egyszer elmondom, hogy azért vagyok felelős, hogy a parancsot, az Úr szavát jól értsem, és végre is hajtsam. A többi nem tartozik rá, nem kell izgulni. Az Úr szeretet által jó lesz minden. Akik Isten szeretik, minden javukra van. Véget ért a 12 hónapos kozmetika, Eszter királyné lett. Nagy közkegyelem, nagy ünneplés. De Mardokeus nem akar bejönni a király udvarba, és Eszter, mint királyné, ugyanúgy tartja el a kapcsolatot, és szót fogad neki. Nem tudta Mardokeus, miért kell neki ott jönni-menni a király udvarba. Egyszer leül, elgondolom, hogy körös-körös gyönyörű futónövények, leül és hall valamit. A növényfüggöny másik oldalán ketten susogtak. Bittána és Téres, két testőr. Meg kell ölni ezt a királyt, nem bírom tovább elviselni, én is. Kit szervezünk be, hogy öljük meg, megbeszélik, hogy megölik a királyt. Készül a merénylet. Mardokeus hallgatja. Ezek elmennek, hívja Esztert, megmondja. Kivizsgálják, tudjátok ilyenkor, hogy megy. Letartóztatják őket, külön zárják, ennek azt mondják, mindent elmondott a barát, hiába érek le. Ők ezt teremén. Mindenki beszélnek. Mind a kettőt felakasztották. És megint egy érdekes dolog jön. Mardokeus semmilyen jutalmat azért nem kapott. És az Isten kegyelme volt, hogy nem kapott. És nem zúgorodott, nem mondta, hogy megmentettem a király életét, hát semmit nem kapok. Nem. Olyan jó, az ember mindent rábíz az Úrra. Nem kapott semmi jutalmat. Majd később megkapta, amikor kellett. Most pedig megtörténik, hogy Hámán minden fejedelem fölé emeltetik a fejedelmi széke, feljebb kerül minden más fejedelménél, és ez nem elég neki. Nagyon háborog, mert Mardokeus nem hajlik lelőtte a földre. Milyen furcsa dolog, valaki egy világbirodalom második embere, és ez nem elég neki, hogyha egy zsidó derékszög, hogy háromszögben van neki, az kell. Ha nincs, akkor nincs öröme. És fölgerjed nem csak az ellen az ember ellen, hanem az egész zsidó nép ellen. Mardokeus megmondta, hogy nem hajlok, mert zsidó vagyok. Eszternek azt mondta, meg nem mondta, hogy zsidó vagy. Ennek így kellett lennie. Nem lehet megmagyarázni ezeket a dolgokat. Isten szabadon cselekszik, az engedelmes ember pedig áldássá válik. Most olvastam, hogy Hámán készült valamire. Egy éven át sorsot vetettek előtte Púrt. Pogány ember volt, különféle jóslásokkal, de valamit ebből a negatív dologból pozitívra lehet a mi részünkre változtatni. Mi úgy vagyunk, hogy elolvastunk egy igét, értünk belőle valamit, már csináljuk is. Néha nem baj, ha kétszer is megkérdezzük. Gedeon kétszer tette ki a gyapjút, és nem vétkezett vele. Ha valaki egy nép sorsát tartja a kezében, akkor jó, ha még háromszor is megkérdezi, menjek-e. Nagyon jó leszke volt nekem a Dávid magatartása. A filiszteusok elszélettek a Refaim völgyében. Jönnek a csatazajjal. Dávid megkérdezi, hogy elmenjek ellenük, uram, kezembe adod? Menj, kezedbe adom, megismerte őket rendesen. A bálványok a földhöz elégette. Nem sokára megint jönnek. Olyan egyszerű azt mondani, ott megvertem őket, hát már fél erény, fél győzelem, hiszen tudják, hogy itt vertem szét őket. Nem, megkérdezte az urat, hogy kezembe adod, mit csináljak? Azt mondta az úr, most nem úgy, mint a múltkor. Kerülj a hátuk meg, és várd meg, míg a szederfák tetején a lépteimet hallod. Akkor támadj. Megint szétverte őket. Minden egyes esetben meg kell kérdezni az urat, akkor is, ha azt mondanám, hogy ezt már rutinból tudom. A hitéleben nincsen rutin. Beszélgettem egy pünkösdistával is, abban a pillanatban tisztában voltam, mert azt mondta, Józsi bácsi, akkor beszélek gyermekem, mikor akarok, akkor el is mehetsz. Akkor menjél el, hát akkor beszélek. Én akkor tudok prédikálni, az úrat nekem mondani valót, és nem tudom kirázni. Tudjátok, Pál apostol milyen alázatos volt? Leírta. Itt van a kezünkben. Trófimust Milétumban hagytam betegem. Hol volt a gyógyítás? Ki tudta rázni? Nem. Trófimust Milétumban hagytam betegen. Amivel rendelkezünk, azt kaptuk. Nem a miénk. Isten használja bennünk általunk. Olyan jó ez a szabadság, ez a függetlenség. Nem régen beszélgettem valakivel telefonon, püspök úrral, és mondtam neki, úgy szeretnék egészen nulla lenni magam szemébe. Azt mondja, miért? Azért, mert a sátán a nullát nem tudja eltalálni. Ha már van valami, azt el lehet találni. A nullát nem lehet. Amikor valaki semmi világ, próbálja lelőni. Nem lehet. Olyan jó ez a kegyelem. És ez a magas álláspont. Kívánom mindenkinek, ki tudja próbálni. Most mondok nektek valamit az Isten igéjének, az üzenetem a magunk vágyai közötti harcról. Jeremiás idejében Gedáliás helytartót megölték, akit a Nabukodonozor rendelt oda helytartóra, megölték, föllázottak ellene. Tudták, hogy jön a bosszú. Egy mód van menekülni Egyiptomba, a másik ellenpólus, másik világhatalom. Elhatározták, hogy elmenekülnek, de azért megkérdik Jeremiást. Tényleg ez az úr akarat, hogy elmenjünk? Jeremiás 10 napig nem kap választ. A tizedik napon megmondja, ez az úr szava. Ha csak arcotokat fordítjátok is Egyiptom felé, akkor utolér az, amitől féltek. Éjség, dök, halál, fegyver. Hazudsz, nem igaz, nem az úr beszél általad, és elmennek Egyiptomba. Most elmondok egy szomorú történetet. Egy kedves fiatal lány, református lelkész család leánya írt nekem, Józsi bácsi, házasságom dolgában szerették tanácsok érni, de szerették bizalmasan beszélni, tessék eljönni hozzánk. Elmentem, ott volt a vőlegénynek való is, körülvonultunk, és kérdezi, hogy mit teszik szólni ez a fiatal emberhez, hozzámehetek vagy nem. Éppen előzőre kaptam holland testvéreimtől a levelet, hogy mennyire, hogy kapta be őket, hogy zsarol ki tőlük pénzt. Azon kívül inkább bort ivott, mint vizet. Megmondtam neki, te hívő kislány vagy, nem mehetsz hozzá. Mert onnan felülről tökéletes ajándék jön. Minden jó adomány felülről jön. Ez nem jó adomány. Köszönöm, Józsi bácsi. Elmentem. Egy óra múlva megvolt az eljegyzés. Egy óra múlva. Akármit mondok, úgy is hozzámegy. Hozzá is ment. Meg is adta az árát. Vigyázzunk arra. Ne erőltessük rá a Bibliára a saját akaratunkat, hogy azt jelenti. Az azt jelenti, amit jelent. Nekem kell igazodni az igéhez. Nem az igét igazítom az én kívánságomhoz, meg vágyaimhoz. Ezt a példát nem tudom elfelejteni. Elhívott, odautaztam, oda mentem, hogy tanácsot adjak, és akkor már készen volt a eljegyzési vacsora is. Azt mondta, hogy nem baj akkor is. Akkor miért kell megkérdezni? Igen. Most akkor Hámán emelkedik. Hogy milyen ravaszút csinálta, nem tudom. Súnyi, alattomos ember volt. Mindenkinek mondom, hogy minden olyan előrehaladás, gyarapodás, erősödés, amely nem az Úrtól van, nem az Úr adja, nem ő irányítja, bűn. Minden, ami nincs hitből, bűn. Hámán nem ismerte ezt a fogalmat, hogy hitből. Nem ismerte a zsidók istenét. Ő gyarapította saját maga, emelte a fészkét egyre magasabbra. Igen, a Bibliában benne van, hogy a Szentlélek, amikor eljön, megítéli a világot bűntekintetében, hogy nem hisznek én bennem. Ami nincs hitből, az bűn. Amikor megtörtént a királynő megkoronázása, meg volt a közkegyelem, és azután jön megint egy furcsa változás. Háman is a király leülnek inni, aztán megtörtént a sorsvetés. Háman oda megy a királyhoz. Nem azt mondja, hogy az a bajom, hogy Márdakeus nem hajol le. Arról nem beszél, a szégyelné. Van egy nép, birodalmat minden tartományában. Nem tartják meg a király parancsát. Az India közelében levők se. Mert nem hajolt le Márdakeus. Hazudik. Aki az ördögtől való, az hazudik és gyilkol. Hámán teljesen megtelt a ördögi lélekkel. Nem mindig a királynak úgy hagyni őket. El kell őket pusztítani. A király lehúzza a gyűrűjét, tessék, nem kell a 15 talentum ezüst, hát van nekem, tiéd az ezüst, tiéd a nép. Ez uralkodó, világbirodalomnak a feje, de borzasztó. Kihirdetik az egész tartományban, gyors futárok mennek. Egy meghatározott napon minden zsidót meg kell ölni. Tudják meg a körülöttük lakók, és el kell a vagyonát rabolni. Megkérdezi Susán várában is, hallja Márdakeus, a zsidók jaj vetékelnek, sírnak, bőjtölnek, zsákruhába öltöznek. És akkor Márdakeus hivatja Esztert. Ha te csendesen, lapulva, ott maradsz a palotában, te el fogsz pusztulni, de nekünk zsidóknak, ezeknek a zsidóknak, Isten másholnap fog szabadulást adni. Menj be a királyhoz, változtasd meg ezt a törvényt, igaz? Hogy a birodalom törvénye szerint egyszer a király lepecsételt egy levelet, és kihirdették, nem szabad megváltoztatni. Menj be és változtass meg! Ezt a azt üzeni, 30 napja nem hívott a király. Ne az életedet kímélt Eszter, be kell menni az életed kockáztatása árán is. Jól van. Márdakeus, most Eszter parancsol. Gyűjtsél össze minden zsidó Susán városában 3 napig. Se nappal, se éjjel. Nem enni és nem inni. Én ugyanazt csinálom szolgáló leányaimmal. Aztán bemegyek. Ha elveszek, elveszek. Benezet tudok könnyek nélkül beszélni. Micsoda tüzérségi előkészítése? Hogy dolgozik az, aki az Istené? Eszter kockáztatja az életét is népéért. Mindig fáj a szívem, mikor hallom, olvasom, hogy a mohamedánok, iszlám, már jelezte a fiatalok felé, nem kell több öngyilkos jelölt, már elég. Annyi van, hogy nem kerülnek sorra. Lányok! Körülrakják gránátokkal, egy gombnyomás repül. Legutóbb egy merénylő be akart menni egy áruházba, zsidó áruházba, és bent akarta magát felrobbantani, de észrevették, meg akarták mozdulni, kirohant, utcán megnyomta a gombot, a feje 25 méterre volt a testétől. Nálunk mi annyiban hasonlítunk ezekhez a hősökhez, mert hasonlítunk, ha esik az eső, nem megyünk templomba. Ez tényleg? Annak repül a feje, nekem meg vizes az esélni, csak nem megyek. Szomorú. Ha valaki, most mondok egy kemény, nehéz dolgot, lassan fogom mondani. Ha valaki úgy szereti az Úr Jézust, hogy nem hajlandó érette még az életét is feláldozni, adok neki egy receptet, gyógyító orvosságot. Minden nap 3-szor. Napjában 3-szor álljon a tükör elé, és akit ott lát, annak mondja meg, de onnan visszapattan ide, téged az Úr Jézus az élete árán szeretett és szerzett meg, te pedig ezzel választasz, hogy magadat jobban szereted. Ezt mondd meg minden nap 3-szor, míg el nem fáradsz. Tudnátok mondani? Aki nem hajlandó az életét Jézusért kockáztatni, az nem mondja, hogy keresztjél. Mondja, hogy van egy meggyőződés, amit akármikor el tud cserélni és elad. És most Eszternek be kell menni. Olyan szép lehet, hogy sokszor magam elé képzelem, a bőt, a könnyek. Ez a legszebb szépítőszer, amely egy nőt megszépít. Tudjátok, az volt a törvény, ha valaki hívás nélkül bement a királyhoz, kivégezték. Merényletnek számít. Mindegy, hogy kicsoda. A királynő sem mehetett be a férjéhez anélkül, hogy nekérte volna az engedést. Eszter ott áll az ajtóban. a király meglátja, 33 napja nem látta. Ilyen szépet még nem látott. Kinyújtja az aranypálcát. Eszter odajön, megérinti, fel van mentve. Eszter királyné, mit akarsz? Kell a fél országom? Odaadom. Nem. Készítettem egy nagy vacsorát, készítenék. Jöjjön el a király a vacsorára, és Hámán is. Azonnal mondjátok meg Hámának, ott leszünk a vacsorán. Olyan nagyszerű ez a lassú menet. Eszter királyné teljesen elaltatja Hámánt. Nem is tudja, hogy mikor másodszor vagy a vacsorára, utolsó útját teszi meg. Jöjjön el a király a vacsorára. Nagyon szeretett enni, meginni, persze, hogy elmegy. Folyik a vacsora. Eszter királyné, a király a bortól már felhevült. Most mondd meg, mit akarsz? Kell a fél ország? Odaadom. Nem. Még egy kérésem van. Holnap este is jöjjön el a király, de Hámán lejut a vacsorára. Nagyszerű, jövünk. Igen ám, de a király hazamenve nem tud aludni. Vegyétek elő a történetek könyvét. A legközelebbi múltban kicsit nézzünk széjjel. Olvassák, hogy Mardokeus, a zsidó Mardokeus Bigtánát és Térest följelentette, tényleg verénylők voltak, felakasztották őket. Azt mondja a király, milyen jutalmat kaptak ezért? Semmit. A király sose hibás, nem hibás, hogy nem kaptak. Miért nem szóltatok? Na most. Most meg fogom jutalmazni. Ekkor nézzétek, így áll az Isten órája, hogy ketyeg. Pont most van az ajtóban Hámán. Otthon elmondta a feleségének, hiába van minden, 10 egészséges fiam van, rengeteg pénzem, a birodalom második ember vagyok, de az a zsidó nem hajlik meg előttem. Azt mondja, Zéres a felesége, mindent megbeszélt a feleségével. Pokolén nő volt. Menj be a királyhoz, kérjed, hogy akasztassa fel, csináltass egy 50 könyöknyi 25 méter magas akasztófát. Nem lesz többi kérdés, hogy hajlik vagy nem hajlik. Nagyszerű. Megcsináltatta a fát, most jön a királyhoz, hogy kérje az engedélyt a felakasztásra. Olyan pontos Isten órája, nincs olyan atomóra, amik ilyen pontos ne lenne. A királynak azon tűnődik, hogy kéne megjutalmazni Mardokeust. Bejön Hámán, a király beengedi. Van egy kérdésem hozzád, Hámán. Te okos ember vagy, birodalom második embere. Mit kell tennem azzal az emberrel, akit nagyon meg akarok jutalmazni? Hát kit, ha nem engem. Olyan fényes volt a mellett, nem fél volna, mert Gibraltári szoroson. Ott áll. Ezzel az emberrel azt kell tenni. Hozzanak egy lovat, amelyen a király szokott ülni, és király ruhát. A birodalomnak egy kiemelt fejedelme öltöztesse fel ezt az embert, ültesse fel a lóra, a fejére tegyenek koronát, és a királynak egy főembere vezesse, és kiabálja állandóan a város terén, hogy így tiszteli a király azt, akit meg akar becsülni. Nagyszerű, mondja a király, menj ki, ott van kint a zsidó Mardokeus. El ne hagyjál semmit, tedd meg vele. Jól jár az Isten órája. Hámán kimegy, és azt a zsidót, akinek a lenem hajlását nem bírt elviselni, megkéri, legyen szíves, jöjjön ide, ráadja a ruhát, koronát vesz a fejére, felülteti a lóra. Udvari lovász lett belőle. Mardokeus lovásza, első osztályú. Vezeti a lovat. Jaj, Mardokeus, eressél. Mennek szépen. És pedig nézzétek, hajoljatok meg. Térdeljetek le, hajoljatok meg. Íme a király kedvence. Így mennek körbe és körbe. Csodálom, hogy be nem rekedt annyit kiabált. Vége van a menetnek. Hámán betapadt fején, szomorúan megy haza. Mardokeus pedig kimaradt megint, ahol eddig volt. Nem szédült el. Mardokeus nem szédült el. Hazamegy Hámán, bezakadt fejjel, szomorúan. Na mi van? Gyere feleségem, és a barátait is mindig meghívta a tanácskozásra. Ez történt velem. Képzeljétek el, én voltam Mardokeus lovásza. A felesége, aki azt mondta, hogy 25 méter magas legyen az akasztófa, most azt mondja, már elbuktál Mardokeusan szemben, akkor a végső harcot is elveszíted. Felbújtatta, most pedig még sebzi is terheli. Igen ám, ott busul Hámán, jönnek érte, vacsorára menni Eszterhez. Nem tudta, hogy ez az utolsó út, nem tudta. Mégiscsak azért ebben van egy kis vigasztalás, akárhogy is volt, de Mardokeust a király nem hívta, a királynő nem hívta meg Eszter a vacsorára. Engem hívott meg. Vigasztalódik, és megy vissza. Borívás közben a király újra kérdi. Eszter királyné, most aztán mondd neki, mit akarsz. Mi a kívánságod? Most jön egy olyan drámai, nagyszerű rész, ebből lehetne jó filmet csinálni. Oda borul a király lába elé. Az első feleség. Ha csak arról lenne szó, hogy minket eladnak rabszolgának, nem zaklatnám a királyt, ennyiért nem szabad. De nem akarnak ölni engem és népemet. Az életemért könyörgök, és népem életért. A király megrendül. Ki akarja ezt? Most jön a nyíl. Milyen erős Eszter? Hát a háromnapi bőjt, egy acél. Itt van ez a gonosz hálán, ő az. A király kimegy a palota kertjébe, a kedvencével szemben, most mit csináljon? Gondolkozik, a Boris dolgozik benne. Hámán ráborul a királynő lábára. Irgalmaz, irgalmaz. Bejön a király. Még erőszakot akar elkövetni, erőszakot a királynő itt a házban. Ezt már szándékosan mondta a király. Azonnal izabigyább betakarták Hámán arcát. Volt egy nem jó akarója, Harbona. Mondja a királynak, uram, ott van mindjárt, mert a Hámán háza közel volt a palotához. Ott van egy 25 méter magas, 50 könyöknyi akasztófa. Arra akarta Mardokáus felakasztani, aki megmentette a király életét. Akasztátok rá! Ahogy odaadta Hámánnak a zsidó népet és életét, most oda vetette őt magát. Most pedig Eszter könyörög azért, hogy változtassák meg a kiadott parancsot. Sír nagyon, a király megindul. Ez az ember meg akarta ölni az első feleségemet, a királynőt. És kiadják a parancsot, fordítva legyen. Azon a bizonyos napon, amikor meg kell volni minden zsidó bosszút áll az önmagáért. Jön egy félelmes bosszúállás. Sokat gondolkoztam rajta, hogy hogy értékeljem ezt. Mi nem így csinálnánk, keresztények vagyunk. De tudtára kellett adni a 127 birodalom minden népének, hogy ez a nép valahonnan védve van. Ez nem szabad hozzányúlni. Bosszút állhatnak magukért. És Hámánnak mind a 10 fiát felakasztják. Megvan nevezve a név szerint mind a 10 fia, akikkel dicsekedett. Egész vagyonát Mardokeus kapja meg. És következik egy nagyon szép befejezés. Mardokeusról meg van írva Eszter könyvében. Elolvasom azért, mert ezt érdemes elolvasni és megfigyelni. A zsidó Mardokeus a második ember volt Ahasvéros király után, tekintélyes volt a zsidók között, és igen kedvelték honfitársai, mert népe javát kereste, és egész nemzetének a békein tevékenykedett. Ide írtam, add meg uram nekem is. Kívánom mindenkinek, aki itt van és élő hitben van, hogy a tevékenységére ezt lehessen mondani. Népe javát keresi. Népe békéjét. Szolgáljátok így az urat. Itt van előttünk két ember. Mekkora különbség van köztük? Egyik az ördögnek szolgál, másik pedig az ő istenének. Nem lehet két úrnak szolgálni, csak egy úrnak. Válasszátok azt az egyet, akik most hitben vannak, élő hitben. Erősödjetek meg. Ha nekem 79-es koromban meg lehet fiatalodni a belső örömben és békességben, nektek is lehet. Ha vannak dolgok, amiket nem szeret az Isten. Érdekes, mikor elkezdek imádkozni, mondanék valamit az úrnak, megállít. Hagyjuk csak. Ott van valami, kidobni. Majd aztán beszélj. Ha van valami, ami ki kell vetni, vesétek ki. Olyan szép a 101. Zsoltárban, hogy mikor jösszel hozzám? Mikor jösszel hozzám? Ha én vendéget várok és hívom, akkor nálam rendbe kell lenni mindennek. Hozzátok rendbe magatokat. Van, amit nekünk kell megtenni. Van a Bibliában, aki pedig így hisz, annak meg kell magát tisztítani. Van egy tisztítás, amit Isten végez, van, amit nekünk kell. Mikor a bélpoklos meggyógyult, mindenféle papi ráhatás nélkül, Isten meggyógyított a bélpoklost, akkor két dolga volt érdekes. Egyik az, el kell végezni egy véres áldozatot, egy madarat megölni, a másik madár, az élő madár, két madarat venni, cserépedényben, forrásvíz mellett, érdekes, meg kellett ölni egy madarat, az élőben nem ártani is elengedni, amerre repül, véres foltja, hadd hirdesse, valaki meggyógyult. De a bérkokros borotvájára teljesen magát, mossa ki a ruháját. Ha ezt nem csinálja, akkor nincs elintézve. Megvan a véres áldozat, az egyik oldal, de a másik leborotválkozni, és a ruhát kimosni, és tisztát fölvenni. Megvan az ennivalónk. Most mondok nektek egy nagyon szomorú példát, most lehet, hogy derülni fogtok, de nagyon fájdalmas példa. Az ébredés idejében és utána Magyarországon divattá vált, hogy az az igazi keresztény, aki folyton azt mondja, uram, olyan nyomorult vagyok, semmi más nem vagyok, csak nyomorult vagyok. Én annyi nyomorgást hallottam onnan a fülembe, attól vagyok süket. Abban úgynevezett Kádár időben nekem nem adtak engedélyt, még arra sem, hogy a faluba levigyen valaki ez a magnómat. Azt mondta az esmeresem, csak a szószékat ilyen. A prédikátorat nem viheted még a gyülekezet tagjához sem magnóm. Persze, amikor a pátikár anya nagyon beteg lett, és kérte a orgona hangot és prédikátort, elmentem az esmeresre. Esmeres úr, mit csináljak a pátikár anyjával? Mert nagyon várja már magnót, de mondtam, hogy esmeres úr nem engedi. Vihetem? Egy szó sem szólt kiment. Nem mert szembeszállni a pártiszkára, engedni meg nem akartak. Elment, bár végleg elment volna, de így volt. Most én körbejártam a hívő testvéreket. Isten kegyelme volt, hogy Vásáros Naméban szerdán jöttek össze, Vaján, az egy régi-régi Betánia Központból Szabolcs megyében csütörtökön, Máté Szalkán pedig pénteken. Zimányi bácsi elindult és végigjárta a három közösséget. A lehető legkisebb parókiára tett a püspök, havi 400 forint fizetésem volt, ebből 370-be került a gyerekek buszbérlete, maradt 25 forintom. El kellett indulni a testvérek felé, szükségem volt a testvéri segítségre. Én vittem az igét, Isten áldását, én pedig viszonozták anyagiakban is. Megérkezek Máté Szalkára, télhol, egy órával hamarabb. Jöttek azt, hogy a közeli községekből, és mondtam nekik, hogy még egy óra van a kezdésig, imádkozzunk. A házasszonynak a keresztlánya 5 éves kislány. Azt mondta, Józsi bácsi, bejöhetek az ima órára? Azt mondtam, ha jól viselkedel, nagyon megszégyenültem ezért a mondatért, ha jól viselkedel. Beült, szépen levetett a kis fejét, 5 éves volt. Lasszonyok elkezdték mondani. Uram, olyan nyomorult vagyok. Te látod nyomorúságomat. Uram, csupa nyomorúság vagyok. Uram, segíts ki, nyomorúságom volt. Elnyomorogtak, befejezték. Mondani akartam, hogy énekeljünk egy éneket. A kislány megszólalt. Józsi bácsi, hadd imádkozzak én is. Hadd szégyeltem magam. Ennek akartam mondani, hogy csendben legyen. Hadd imádkozzak. Lehajtottam a fejem, hogy az asszonyok lássák, hogy ez komoly. Most idézem szóról-szóra az imáját. Úr Jézus, nagyon kérlek, hallgass meg ezt a sok nyomorultat. Amen. Ez így volt. Én akkor sírtam, mint hogy most jön a szemmelrokai. Sírtam. Az a gyerek megsajnált, ezek jönnek a Jóisten nevében, Bibliával, imádkozik, és olyan nyomorultak. Hallgass már meg, mert elpusztulnak. Ez a kedves gyermek vége vigasztalott nekem azon az estén. Ezen az oldalon már három sorban fügtek a téli kabátok. Olyan szűken be voltam szorítva, akkor beszéltem életemben először Ezékiel feleségéről. Hát csodálatos asszony. Izgalomban is voltam. Kérdeztem, mikor kezdtem már, de mindig jöttek. Mikor megint kérdeztem, mikor kezdtem már, a téli kabát kinyílik. Ott volt a téli kabátok alatt, ott állt. Kis kezét kinyújtotta. Ne félj, én is itt vagyok, ne félj.